Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Németh Zoltán. Az aréna mai vendége pedig Boldog Ádám, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának csillagásza. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Műsorunkat az infostart.hu weboldalon is meghallgathatják. A történelem során először indult a Marsra egy olyan űreszköz, amely konkrétan az életnyomait keresi a vörös bolygón a 2021. februári landolását követően. Az 1960-as évek óta már több mint 40 misszió célozta meg a Marsot. Korábban az embereket nem izgatta ennyire konkrétan a Mars lakók élete? Vagy léte?
Hát, de hogy nem izgatta? Hát olyan kitalációk, olyan elmemenések voltak itt a Mars lakókkal kapcsolatban, hogy az hihetetlen. Tehát már konkrétan már vizualizáltak is Mars lakókat a Marsra, nagyon érdekes. Percival Lowell volt például az egyik ilyen csillagász. Egyébként egy elismert csillagász például a Plutónak is a létét ő megjósolt, tehát nagy erőkkel kereste a Plutót is, nem beigazolódott. Hát a Mars lakós kutatási irány az kevésbé igazolódott.
Ez hányat írtunk ilyenkor?
Ez, a 20. században járunk. És ő úgy gondolta, hogy megtalálta a Mars lakóknak a nyomát, ugyanis az ő távcsövével nagyon érdekesen ilyen csatornákat látott a Marson. Most tudjuk, hogy vannak csatornák a Marson, mert már elég korrekt műszerekkel tudtuk ezeket fényképezni, viszont ő nem azokat a csatornákat látta. Valójában ilyen sötétebb foltokat látott, és az agyunknak van egy olyan speciális képesség, hogy nagyon szereti az alakzatokat. És ezért ő az agyában összekötötte ezeket a sötétebb foltokat, és így jöttek ki ezek a csatornák. Na most első megfigyelésénél ezt nem látta, két évvel később pedig igen, úgyhogy konkrétan ilyen címek jelentek meg az újságban, a Mars, akkor két év alatt hatalmas csatornákat építettek a Marsra. Hát kiderült persze utólag, hogy és miután senki más nem látta gyakorlatilag, csak ő, hogy tévedett, tehát szó sem volt arra, hogy itt a Mars lakók a pólusoktól próbálnak vizet szállítani a városokba az egyenlítőnél. Valójában csak a saját agya csapta be. Más elmélet szerint pedig a szeme volt a hibás, ugyanis magas vérnyomása volt, és hát ugye kiduzzadnak az erek a szemében. Állítólag azt tükrözte vissza még ez az okulár, ezeket a kiduzzadt ereket, és tök jól össze lehet illeszteni ezt az ő rajzait a marcsatornákról, meg a szemérhálózatáról.
De az elmúlt 60 évben akkor mégis ez a 40 misszió, ez mi áradban volt a Mars körül, vagy adott esetben a Marson is, mert ugye már voltak a Marson különböző űrszerkezetek, és fényképeket is készítettek. Akkor ott mit csináltak korábban?
Ilyen rém érdekesek számunkra a naprendszer bolygói, különösen a Mars, mivel hogy azt gondoljuk, hogy ő régen hasonló volt, mint a Föld, de ezt nem tudtuk biztosan. Tehát a korábbi misszióknak elsődlegesen az volt a feladata, hogy kicsit jobb belátásunk legyen a Marsra. Például az imént említett csatornákat, hogy be tudjuk bizonyítani, hogy az vízmosásnak a nyoma, tehát hogy ez effektív egy folyónak a nyoma volt. Mert oké, hogy hasonlít rá, de ahhoz kellettek a roverek, a marsjáróknak a helyszíni mérései, hogy ezt bebizonyítsák. Továbbá a Mars légköri folyamatairól rengeteget ismertünk meg, akár keringő egységek, akár a rovereknek, a leszálló egységeknek és marsjáróknak köszönhetően. Úgyhogy ezeket mind-mind a korábbi misszióktól tudtuk meg, rengeteg sok mindent a Marssal kapcsolatban, az speciál még nem, hogy ugyan víz volt ott, de hogy ez a víz megfelelő, elegendő volt-e az az idő, amíg ez a víz ott jelen volt, hogy az élet kialakuljon. Tehát gyakorlatilag egy logikus következő lépés a korábbi kutatások után, hogy most az életnyomait keressük egy olyan bolygón, ahol valószínűleg adottak voltak a feltételek az élet kialakulásához.
Még mielőtt rátérnénk a konkrét mostani küldetésre, el lehet mondani, hogy mi a Mars névjegye?
Hát abszolút az, hogy vörös. Tehát talán ez az, ami elsőre az embernek
a Földhöz képest mekkora?
Kisebb nálunk. Hát az átmérő az csak fele akkora, mint a Földé. Tehát ilyen 3300 kilométer körül van. A gravitációja pedig harmada a Földinek. Tehát, hogyha igazán nagyot akarunk ugrani, érdemes a Mars elmenni, ugye háromszor akkorákat tudnánk ott ugrálni. Ezek a alapvető tulajdonságai, illetve nagyon fontos a légkörének a százszor ritkább gyakorlatilag a marsi légkör, mint a Föld, és ennek nagyon fontos következményei vannak. Tehát ez az oka, amiért ma vizet folyik, hogy vizet nem találunk a Mars felszínén. Tehát talán ez egyik legfontosabb tulajdonság itt a Marsnak. Ugyanazt is érdemes tudni, hogy igencsak hideg van alapvetően a Marson, tehát a pólusoknál ez a mínusz 120 fok is lazán előfordul. Viszont az, hogy nincs légköre, az azért lényeges, mert a vízünk, hogy hány fokon forr a víz, az függ a légnyomástól. az mondjuk ismertes, hogy itt a Földön 100 fokon ford, de ezt ne vegyük készpénznek, tehát például felmegyünk egy hegycsúcsnak a tetejére, ugye 70-80 fokon is elforr a víz, mert egyszerűen kevesebb levegő nyomja. Na most a Marsnak annyira ritka a légköre, hogy már 2 fokon el fog párologni a víz, ezért van az a szerencsétlen helyzet, hogy most nem is találunk folyékony vizet a Marsnak a felszínén.
És akkor már rá is tértünk a mostani küldetésre, ugyanis egy olyan helyre megy, egy olyan kráterbe megy a mostani szonda, ahol korábban víz volt méghozzá nem is kevés. Miért pont ide egyáltalán? Hogyan lehet ezt bemérni, hogy pont ott landoljon?
Hát egyrészt a kiválasztja miért pont ide részére, ez nem volt teljesen egyértelmű, rengeteg jelölt volt, és végül ez nyert. Egyrészt azért, mert valóban egy nagy kráter, nagy tó lehetett itt, másrészt ehhez még csatlakozik egy delta torkolat. Tehát nem elég, hogy tó volt itt, valami még oda be is folyt, valamilyen folyó. És ennek a torkolatába fog majd leszállni, rengeteg üledékes kőzetet várunk ott, úgyhogy egy igen erős szelekción kellett keresztül menni ennek a területnek, hogy végül ide szálljon le ez a marsjáró. Az, igen?
Nem, semmi, csak az, hogy hogyan lehet itt az életet megtalálni akkor pont ezen a helyen.
Nagyon sokat segített nekünk egy törökországi tó, arra felkészülve, hogy vajon mikkel fogunk ott találkozni. Van a Szalada nevű tó Törökországban, ami, hát nem mondom, hogy kiköpött hason más ennek a Jezero kráternek, de nagyon hasonlít rá. Ugyanúgy megvannak ezek a jelenségek a nagy tó bele a folyó delta torkolattal, és ezért várunk hasonló képződményeket a Marson, mint amit itt ennél a földi tónál találtunk. Tehát ezért gondoljuk azt, hogy majd ott, hogyha ez a Marsjáró lemegy, és az ő műszereivel közelebbről is megvizsgálja, megnézi a kémiai összetételét, akkor ott majd fogunk olyan elemeket találni, amik szerves életformákra utalnak. Tehát ilyen fosszíliákat keresünk. Ez az üledékes kőzeteknek az egyik előnye, hogy nagyon hosszú időn keresztül képes megőrizni a szerves fosszíliákat.
Mint hogyha egy filmes hasonlattal élnénk, akkor a Jurassic Parkban is ugye ez volt a dínóknak a létezés eleme, nem?
Habár az érdekes lenne, hogyha a Mars életformákat így föltámasztanánk, de egyébként nem tartok ilyeneket se elképzelhetetlennek. Ugye a tudomány az egyre jobban fejlődik, úgyhogy és
azért
soha nem mond, hogy soha.
Értem ezzel a hasonlattal, ezzel a filmes hasonlattal, mert ezeket a mintákat később a Földre lehozzák, és itt fogják vizsgálni. Tehát ez a különlegessége, hogy ezt már itt fogják vizsgálni. Mikor, és akkor egészen pontosan hogyan, és egyáltalán károsodik-e valamit az a mintázat, amíg ide érkezik?
Nagyon jó kérdés, az, hogy ne károsodjon, az elég jól be van biztosítva. Egyrészt maga az egésznek a kialakítás olyan, hogy a Marsjáról, amit leküldtünk, szépen lefúr majd a Mars felszín alá, és onnan veszi a mintákat. Ezeket a mintákat ő lezárja, és aztán elraktározza. Később, 2026-ban fogunk utána küldeni egy, hát igazából több részből álló küldetés, lesz ehhez egy keringőegység, egy leszállóegység, egy ilyen mini marsjáró, aminek annyi lesz a lényege, hogy ezeket, amiket ő összegyűjtött, a mostani Perseverance nevű marsjáró, ezeket, amit utána küldünk marsjáró, az majd összeszedi és visszahozza arra az állomásra, onnan majd egy rakétával elküldik a keringőegységre, és az majd visszahozza a Földhöz. Tehát ilyen rendkívül összetett lesz az egész küldetés.
Az a keringőegység hol van?
Egyelőre még sehol. Tehát egyébként a Földön. Ezt majd az Európai űrügynökség fogja megépíteni, ezt a keringőegységet, és majd a Marshoz elküldik. 2028 körül fog azt hiszem megérkezni oda, és maga a talajminta pedig 2031-ben fog itt landolni nálunk. És
akkor ezek szerint ez a mostani misszió egy hosszabb távú programnak a kezdete.
Igen, igen, így is lehet mondani. Persze van külön, tehát nagyon sok része van ennek a missziónak, biztos, hogy mindegyikről beszélni fogunk, de most erre a konkrét részére koncentrálva, az, hogy a talajmintákat ilyen 5 cm mélyről fel tudja gyűjteni, ez itt az ő szerepe. Minden más szerep az pedig a későbbi missziói lesz. Tehát az, hogy összeszedje, amiket ő összegyűjtött, meg az, hogy visszahozza. Ez mind. És építenek is erre egy rakétát, a MAV-ot, érdekes módon MAV lesz a neve, ez a Mars Ascent Vehicle, tehát a Marsról felemelkedő jármű, ilyen rendkívül kreatív neveket tudnak adni a csillagászok az egységeknek, na és majd ezt fogja eljuttatni az orbiterre, ez a keringő egységhez. Még egyféleképpen bebiztosítják, hogy földi szennyezettség ne kompromittálja a kutatást, méghozzá úgy, hogy ez a Perseverance, ez visz magával olyan 40 valamennyi kis kapszulát, amikbe bele fogja helyezni a talajmintát, de nem az összesbe. Lesz 5 olyan kapszula, amit üresen hagy. Ez azért jó, mert ezzel össze tudják hasonlítani, hogy amit ott találnak, az majd az valószínűleg a Földről érkezett. Tehát azt nem kell figyelembe venni a többi kapszulában sem. Tehát ez ilyen biztosíték gyakorlatilag.
hogyha már a részeket említette, akkor, hogy ez talán évtizedekig is eltartott, akkor milyen részei vannak pontosan ennek a programnak? Vagy további részei?
Hát a további részei, azt majd a Földön lesz ezeknek az elemzésed, de most konkrétan a marsjárónak a...
Így van.
Tehát ennek a marsjárónak a további feladatai közé fog tartozni egyrészt, amit beszéltünk, az üledékes közeteknek a vizsgálata, másrészt radarozás a felszín alatt, a Mars felszín alsó rétegeit radarozni. Ez azért érdekes, mert úgy gondoljuk, hogy a Mars felszín alatt nagymértékű jeget is találhatunk. Akár még vizet is, hogy ott a nagyobb nyomás miatt akár folyékony állapotban a víz is megmaradhat. Tehát elsősorban ilyesmi formákat fog keresni ez a radar. Ez egyébként egy norvég gyártmányú eszköz, amit erre a Mars járóra rászereltek, és a Rimfax nevet viseli. Szóval a norvég mitológiában a Thor ismerős lehetne az ő nagyanyjának a lova. Tehát, hogy ilyen családi kapcsolatokon keresztül aztán a Marsra ez a Rimfax egység. Lesz egy MOXI nevű egysége is. Szerintem nekem ez az egyik legérdekesebb az egész misszióból, mert ennek az lesz a feladata, hogy majd széndioxidból oxigént állítson elő. Tehát gyakorlatilag, mint egy növény funkcionál, persze egész másmilyen kémiai folyamatokon keresztül, de a lényeg ugyanaz, hogy széndioxidból, a Mars széndioxid légköréből oxigént állítson majd elő. Óránként olyan 10 g-nyi oxigént állít elő, hát ez édeskevés még egyelőre a későbbi emberes küldetésekhez, de nem is az a célja most, hogy már akkora mennyiséget előállítson, hanem egyáltalán azt vizsgálni, hogy képes-e előállítani. Ez egy teszt gyakorlatilag. Soha ilyet korábban nem csináltak, úgyhogy ők most ezzel fognak próbálkozni, ha bejön. Az nagyon jó, mert ha ennek megépítjük ennek a MOXI-nak a százszorosát, és majd később, amikor embereket küldünk a Marsra, ezt velük küldjük, akkor ott helyben tudunk előállítani oxigént. Egyrészt azért ugye légzés, az emberek, hogy be tudják lélegezni, másrészt pedig rakétaüzemanyag szempontjából is szükség van folyékony oxigénre. Hát azért ott egy ilyen 30 tonnányit elő kell majd állítani ennek a majdani óriás MOXI-nak.
Tehát akkor most már mindenképpen tényként kezelhetjük, hogy itt a Földön számolunk azzal, hogy emberek fognak lépni a Marsra.
Ó, hogyne, természetesen nagyon számolunk ezzel, hát a NASA már eleve a mostani Hold programját egyfajta felkészülésként szánja a marsi utazásra. Tehát nem sokára küldenek majd embereket ismét a Hold déli pólusához. De ez gyakorlatilag egy próba, hogy ilyen rövid úton most, hogy mennyit mit tudunk, és ezt később mindenféle tapasztalatot hasznosítani akarják majd a majdani Marsra való utazásra. Hogy ez mikor lesz, ez egy jó kérdés, azt nem tudom. Tehát ez általában mindig 20 évet adjunk hozzá, ahol éppen jelenleg állunk, és az akkor...
Tehát, hogy nem csak űrhajósokat szeretnének a Marsra küldeni, hanem adott esetben űrturistákat is?
Az űrturizmus azért még ott nem fog tartani, hogy egyből a Marsra, bár ugye attól függ, kit kérdezünk. Tehát Elon Musk, ő meg van győződve, hogy mindent, már kolóniákat a Marsra 10 év múlva. Tehát ő nagyon optimista ebből a szempontból, de az űrturizmus jelenleg inkább ott áll, hogy föld körüli pályára, esetleg majd a nem túl távoli jövőben holdat megkerülvén. Ezekre már vannak koncepciók, de azt, hogy a Marsra eljutassuk, arra nincsen. Mindjárt azt is elmondom, hogy miért nem, csak még egy szót mondanék erre a föld körüli dologra. Ugye ahhoz, hogy a világűrbe kijussunk, ahhoz egy 100 kilométeres magasságot kell elérni. Ez a Kármán vonal egyébként, egy magyar mérnökről, Kármán von Tódorról nevezték el.
És kvázi el kell rugaszkodni és a gravitációtól is.
Igen, gyakorlatilag le kell győznünk a föld gravitációját, és ott szabad esésben lesznek majd az utasok. Na erre már több cégnek is van meglepő módon koncepció, tehát például az Amazon vezérigazgatójának is van egy side projektje, amin az űrturizmust próbálja promózni. Ezen kívül a Virgin Galactics-nek is van egy ilyen elképzelése, meg ugye Elon Musk-nak is. Tehát itt már több szálon is futnak. Elon Musk-nak van egyesen egy olyan projektje, egy japán milliárdossal, ahol művészeket vinnének föld körüli pályára, és hogy ez inspirálja őket valamiféleképpen a világbéke megvalósítására. Megmondom őszintén, nem láttam a közvetlen kapcsolatot, de nagyon jó az elképzelés. Hogy a Marsra miért nem küldünk már űrturistákat, na azért az egy necces útvonal. Tehát egy 220 nap most jelenleg ennek a Marsnak az útja, tehát ezzel lehet
ez
számolni.
Ez egy 7 hónap, igen, ezt akartam volna kérdezni, de ember nélkül. Tehát, hogyha emberrel menne egy űrjármű a Marsra, akkor ez hosszabb lenne, vagy rövidebb? Vélelmezem, hogy hosszabb.
Ez attól függ, hogy éppen milyen közelségben lesz a Mars. Nem véletlenül küldtek most rengeteg marsjárót, ugye arabok, kínaiak, az amerikaiak is, azért, mert most lesz októberben egyébként Mars közelség. Ez azt jelenti, hogy ilyen potom 60 millió, 63 millió kilométerre lesz majd tőlünk a Mars. Ez ilyen kb. Két évente, ismétlők 26 havonta. Tehát aki most nem küldött, akkor 26 hónap múlva lehet újra próbálkozni. Na most az embereket is majd olyan időszakba fogunk küldeni, hogy Mars közelség idejében, és egy olyan pályára állítván gyakorlatilag a rakétát, ami majd itt szépen rásimul erre a Mars pályára, és pont akkor fog találkozni vele, amikor ott a Mars is ott van. Tehát ez komoly számításokat igényel, viszont a legoptimálisabb akkor küldeni, amikor közel van a Mars. Na most én úgy tudom, az elkövetkezendő Mars közelségében picit távolabb lesz. Tehát ergo egy picit hosszabb útra kell számolni, de azért nem jelentősen. Tehát ez a nagyságrend, ez a 200 plusz valahány nap oda, meg ugye, ha embereket küldünk, akkor ugyanennyi vissza is. És azért ez komoly mentális megerőltetést is igényel.
Ezt akartam volna kérdezni, hogy azért ehhez kell egy emberi tartás, és egyáltalán, hogy mennyi ideig lehet tartózkodni adott esetben a Marson, mert hogyha valaki 7 hónapig tart oda egy odaút, meg valószínűleg 7 hónapig egy vissza, az több mint egy év, csak az utazás, és akkor még nem tudom, hogy mennyi időt töltött el, hogy ezt hogyan lehet adott esetben mentálisan is kibírni egy embernek?
Ez egy nagyon nehéz kihívás, az biztos. Az összezártságra már itt a Földön is csináltak teszteket, bezártak embereket 200 napra, hogy elviselik-e. Pszichológiai teszteket is csináltak, nem csak ilyen in-situ, hogy effektíve bezártak, és egy másik milliárdosnak, most nem teszem a neve, volt az az ötlete, hogy hát akkor a legoptimálisabb az, hogyha egy 50 év fölötti házaspárt küldünk. Egyrészt azért 50 év fölötti, mert hogyha elhagyjuk itt a Földnek a védelmező mágneses terét, akkor erős sugárzás is ér majd minket, kozmikus sugárzás, ami adott esetben hosszú távon okozhat nekünk mindenféle elváltozást, szervi elváltozást, ilyen rákot. Na most egy 50 év fölötti utaspárnál kisebb esély, hogy még az ő életükön belül ez be fog következni, ez a szervi elváltozás. Na most a másik ok, amiért házaspárok párt küldött volna, az, hogy elvileg ők nagyon jól elviselik már egymást. Hát ugye, hogy mit tudom, 3 évtized együtt vannak, akkor az a 7 hónap már nem osz, nem szoroz. Hát ez volt a koncepció, én úgy tudom, hogy ebből végül is nem lett semmi sem, de egy jó kis ötlet volt. Mindenesetre, tehát komoly kísérleteket is végrehajtanak, hogy tényleg az ember képes elviselni. Egyelőre úgy tűnik, hogy ez a része, ez sikerrel zárul, tehát hogy tényleg az emberek képesek lesznek kibírni ezt a hosszú időt, hogy ott helyben a Marson mennyi ideig tartózkodnak, azt nem tudom.
Mennyi ideig lehet adott esetben tartózkodni egy ilyen bolygón?
Ebben sem vagyok biztos, hogy van erre ilyen exakt dolog.
Órákat, napokat, heteket?
Megmondom őszintén, én arra gondolnék, hogy akkor már azt a 26 hónapos periódust ott el kéne, hogy töltsék, ugyanis akkor lehetne megint ismét könnyen visszahozni őket. De ez csak az én elképzelésem, tehát nem vagyok benne biztos. Persze attól is függ, hogy milyen felszerelés küldünk, mennyire lesz az egész ott kiépítve, de én úgy gondolom, hogy ha oda embereket küldünk, akkor ők tehát nem rövid ideig fognak ott maradni.
Mindjárt visszatérünk a mostani Mars misszióra, de hogyha már említette a különböző Mars projekteket. Az Egyesült Államok mellett Kína, India és az Egyesült Arab Emírségek is megcélozta a vörös bolygót. Miben különböznek ezek a küldetések egymástól?
Az arabok, ők orbitert küldtek, keringőegységet. Tehát ők nem leszálló egységet, és nem is marsjárót. A kínaiak egyébként, ők igen. Tehát ők marsjárót küldtek, mint az amerikaiak. Nagyon keveset tudni róla, ott ugye azért előteljesebb a titkolózás, nem úgy van, hogy fölvenjünk a NASA oldalára, és akkor minden műszerről mindenféle extra információt megtudunk. Hát azért a kínaiak kicsit másképp csinálják. Azt tudjuk, hogy nehezebb. Tehát azért ez egy nagyobb monstrum, amit ők küldtek. Ez lesz az első marsjáró, amit Kína el fog küldeni a Marsra, vagy egyáltalán nem Amerika. Tehát ez abban lesz majd nagyobb szám, hogy mit tud, és mit is fog kutatni, majd akkor tudjuk meg, mikor az ő eredményeik először ki fognak jönni. Egyébként tehát ebben azért a versenyszellem is van, tehát most nem
véletlen. Űrverseny van 2020-ban, azt kimondhatjuk?
Kimondhatjuk, így igaz, igen. Kitalálja meg először majd az életet, gyakorlatilag ez itt a verseny témája. Úgyhogy szerencsére ez legalább itt tudományosan előre lendíti mindkét országot.
És ott van még India is egyébként.
Az indiai részről nem tudom, hogy ott mi a helyzet.
Viszont egy, igen, ha mondhatni, űrnagyhatalom Oroszország. Az oroszok mostanában mit csinálnak, illetve az európaiak? Tehát említette, hogy a mostani NASA-s expedíció része is, több európai szála van ennek, adott esetben az Európai Űrügynökség is, illetve a norvégokat említette, de hogy jelennek meg itt, vagy hogy jelennek meg manapság az űrvilágban, ha lehet így fogalmazni, az oroszok, illetve az európaiak?
Az oroszok, ők a Vénusz megfelelésben voltak extrém jók, tehát ők egy csomó szondát küldtek a Vénuszra, ezeket a Venera szondákat még annó, és nagyon jó megfigyeléseket, és nagyon fontos, még felszíni méréseket is tudtak a Vénuszról, miután rájöttek, hogy az első néhány szonda, amit oda küldtek, az kaput lett, mert hogy belépett a Vénusz légkörébe, egy néhány perc múlva már semmi infót nem küldött ki, ugyanis akkora volt a légköri nyomás a Vénusz, hogy összeroppantotta gyakorlatilag. Hát kellett hozzá egy néhány leszálló egység, mire rájöjjenek, hogy mi a probléma, na, de utána sikerült is leszállniuk a Vénuszra, képeket küldtek, színes képeket is, és hát ott is voltak ezért egyébként olyan elképzelések, hogy egy vénuszi skorpiót sikerült lefényképezni, hát mondanom sem, hogy ezt azóta sem sikerült bizonyítani. Az ESA, az Európai Űrügynökség rengeteg sok projektje van, most a legutóbbi, ami elstartolt, az a Keops űrtávcső, egy exobolygó kutató, gyakorlatilag karakterizáló, exobolygó karakterizáló űrtávcső lesz. Az exobolygók azok más csillagok körül keringő bolygók, és ez a Keops fogja vizsgálni, hogy pontosan mekkorák. Azért jó tudni, hogy pontosan mekkorák, mert akkor jobb rálátásunk lesz a bolygónak a sűrűségére. Hogyha más mérésből van tömegünk, ebből a Keops-tól van nagyon pontos méretünk, átmérünk, akkor a kettőből sűrűséget tudunk számolni, meg tudjuk mondani, hogy az az adott bolygó az ilyen Neptunuszhoz hasonló, főleg gázban álló, vagy inkább a Földhöz hasonló kőzetbolygó lesz. Na és ezt az ESA, ez az ESA-nak a missziója, amiben a magyarok is benne vannak egyébként. Egy magyar cég, az Admatis Kft. Műszert is gyártott bele, egy radiátorberendezést, ami a rendszereknek a megfelelő hőmérsékleten tartásáért fog majd felelni. És ezt most decemberben indították el Francia Guyanából, Kourouból, tehát az dél-amerikai északi részén van az ESA-nak, az Európai Ügynökségnek egy indító állomása, és onnan startolt ez el.
Egyébként Európából hány nemzet vesz ebben a projektben részt, illetve ilyen űrkutatási programokban? Ugye a magyarokat is említette akkor.
Ebben speciál tudom, hogy 13 nemzet van benne, az ESA-n kívül még Svájc is, nem tagja az Európai Ügynökségnek, de ennek a konkrét projektnek egy nagyon nagy oroszlán részét azért ők vitték.
Röviden még arról, hogy visszatérve a Mars projektre, a mostanira, hogy a Marsjáróval együtt egy kísérleti helikopter is van. Igen. Ez mit csinál?
Elsősorban kísérleti. Tehát, hogy megnézzük, repül-e. Ez a fő, ha egyszer felszáll, akkor már nagyon fognak örülni.
Kivírja a klímát.
Így van, a klímát, a ritka légkör, tehát ez egy teszt szintén. Másrészt pedig az lesz a feladat, hogy vagy föltérképezze az utat, hogy amin majd a Marsjáró is közlekedni fog. Azért olyan hatalmas távokat nem fog tudni megtenni, ez már néhány száz méter elrepül meg vissza, akkor már nagyon nagy csodát tett. Tehát ilyen max. 5-6 méter magasságig, esetleg picit magasabb fog fölrepülni, ha fölfog. Tehát elsősorban az lesz a fantasztikus eredmény, ha egy más bolygónak, egy sokkal, egy százszor ritkább légkörében egyáltalán föl tud emelkedni ez a leleményesség névre hallgató kis helikopter. Egyébként éppen azért, hogy ez erre képes legyen, nagyon gyorsan forgó, és méretéhez képest egész nagy rotorjai lesznek, tehát ilyen egy méteres rotorja lesz, ami rendkívül gyorsan forog, hogy fenntartsa majd a levegőben. És persze jó könnyűre is tervezték, hogy ez megkönnyítse a felemelkedést.
Ha nem működik, akkor haza tudják hozni, vagy űrszemét lesz belőle?
Hát űrszemét semmiképp sem lesz, mert a Marsot akkor biztos, hogy nem fogja elhagyni. Tehát a Marson lesz szemét. Ott majd, hogy szelektívbe gyűjtik-e, vagy nem, azt nem tudom. De haza nem hiszem, hogy haza fogják hozni. Elég, hogyha a talajmintákat haza tudják küldeni. Egy ilyen mini helikoptert ez a MÁV nem tudna felszállítani, nem arra van tervezve.
A Marson jártunk az aréna első részében. Egy kicsit elrugaszkodunk tőle, de mégsem annyira, ugyanis beszéltünk az adás első részében, hogy hogyan tudunk elrugaszkodni adott esetben a Földtől, a gravitációt hogyan tudjuk legyőzni. Azzal számolnak-e, hogy ne innen induljunk később a Földről a Marsra, hanem máshonnan, mondjuk a Holdról?
Abszolút benne van a pakliban, és számolnak is azzal, hogy ne csak a Földről indítsunk majd rakétákat, sőt, mi több, hát ugye holdbázis, marsbázisnak ez lenne az egyik fő célja, ugye, ahogy említetted, itt a gravitáció a kulcskérdés, hogy milyen nagy a tömegvonzás annak a bolygónak, amit ugye le kell győzni a rakétának. Hát a Mars esetében mondtuk, hogy harmada, a Holdnál csak hatoda, tehát egy holdi bázist kialakítunk, hát gyakorlatilag potom pénzért lehetne onnan indítani ezeket a rakétákat, sokkal olcsóbban, mint a Földről. Tehát megérni oda építeni. Nem hiszem, hogy jelenleg még technológiai ott állunk, hogy már építsünk oda egy holdbázis, de abszolút terve van, például a kínaiaknak kifejezetten ez az egyik vonal, hogy oda holdbázist létrehozni, onnan indítani majd a rakétákat. Tehát bizonyos.
És más típusú űrjárművekre lenne akkor szükség? Tehát miután nem kellene legyőzni a gravitációt?
Vannak alternatív módok is, nem csak a rakéta, megmondom őszintén, hogy picit keveset néztem ezek a témának után, de nagyon érdekesek vannak, tehát mindenképpen megéri. Elsősorban itt a földi gravitációnak az alternatív leküzdési módszereivel kapcsolatban vannak olyanok, amiknek az lenne a célja, hogy ne érezze az ember ezt a hatalmas sogg és gyorsulást fölfele mellett. Tehát például, hogyha űrturistaként felszeretnénk minden 80 éves nagymamát, őt nem igazán lehet. Tehát nem biztos, hogy a gerince jól viselni ezt. Viszont vannak olyan alternatív módok, amiknek az lenne a lényege, hogy ezt a nagy gés gyorsulást, ezt teljesen kiküszöbölje. Na, azok még pláne a science fiction kategória, de hogyha már eljutunk a Holdra, akkor onnan gyakorlatilag maradhatunk ennél a szenáriónál, hiszen épp az lenne az előnye, hogy ugyanezzel a sémával olcsóbban föl tudjuk lőni. Vannak másféle meghajtású rakéták is. Jelenleg azokat inkább az apró módosításokra használják, tehát hogy módosítsa a pályáját picikét a már úton lévő, űrben lévő űregységnek.
Mindjárt visszatérünk a Holdra, csak eszembe jutott még hirtelen egy kérdés a Marssal összefüggésben, hogy ha a Marson megtalálnák az élet jeleit valamilyen formában, vagy pedig azt, hogy volt korábban, vagy adott esetben most is van, akkor az a tudományos szenzáción kívül az emberiség számára az emberiségnek lenne praktikus haszna?
Hát valószínűleg hirtelen a Facebookot elöntenék majd ezek az üzenetek, hogy megvan az életnyoma. Nem tudom, hogy más praktikus haszna van-e, ezt soha nem lehet előre megmondani. Tehát lehetséges, hogy most mikrobiális fosszíliákat fogunk találni. Fantasztikus, hogyha megtaláljuk a Földön kívüli életet, de ugye azzal mi nem jutunk előrébb itt a Földön, de ki tudja, lehetséges, hogy ezeknek a vizsgálatából, vagy ezeknek a vizsgálata miatt fejlesztünk majd ki olyan eszközöket, amiket később teljesen másmilyen ágazatokban használnak. Abszolút gyakori a csillagászatban, hogy specifikusan valamiért kifejlesztenek egy eszközt, és aztán amit tök máshol fogják használni, gyakorta az orvostudományban, de hogy tovább ne menjek a telefonokban lévő kamerát, hát azt nem a telefonok miatt fejlesztették ki, hanem az űrt, a távcsövegnek a fényképezési mechanizmusára. Tehát ugye az égboltról képeket készítsen, vagy a wifi. A wifi az rettenetesen lassú volt régen, és hiába voltak hatalmas cégek, akik rengeteg pénzt beleöltek, hogy megtalálják a módját, hogy legyen gyors a wifi, nem tudták. Aztán volt egy kis csapat csillagász Ausztráliában, ők meg hát valami egész abszolút mondom, mini felrobbanó fekete lyukakat akartak mérni. El nem tudom képzelni, hogy mi járt a fejükben, vagy hogy ez hogy kell elképzelni. Minden esetre ezt nem sikerült nekik, de ami technológiát ők arra kifejlesztettek, véletlenül pont megoldotta a wifi-nek a problémát, és ami gyors wifi-t most mi használunk, az annak a néhány ausztrál csillagásznak köszönhető.
Itt majdnem fél órát beszélgettünk a Mars meghódításáról, miközben a Holdot is több mint 50 évvel ezelőtt vettük csak birtokba, és azóta sem voltunk ott. Miközben az sokkal-sokkal közelebb van. Miért nem voltunk még ott, és hogyha minden igaz, akkor néhány éven belül újra ember lehet ott, nem?
Így van, reménykedünk benne, hogy ez így lesz. Egyrészt igencsak drága azért.
De a Mars is, nem?
Persze a Marsra is, csak ott még nem voltunk. De a Holdra is rendkívül drága, persze a Marsra még több, de a Holddal kapcsolatban már ott voltunk 6-szor, tehát onnan már rengeteg mintát hazahoztak. Mondhatni, hogy nem lett hirtelen olyan érdekes, és ez egy kicsikét ilyen durva kifejezés, és érdemes picit a kontextust is körbejárni, tehát ugye a hidegháborúban járunk. Itt az űrversenyben tetőzött a hidegháború. Azt, hogy itt ott először Amerika a Holdra, az egy hatalmas lépésarány volt, gyakorlatilag egy szimbólum annak, hogy Amerika előrébb jár, mint a Szovjetunió. Na, mint a 6-szor előjutott, akkor az nem azt történt, hogy akkor most már 6-szor erősebb Amerika, tehát hirtelenjében már nem vált annyira fontosra, hogy eljusson a Holdra, mint korábban. Tehát, amikor...
De még az ember sem? Hogy újra ember legyen a Holdon?
Azóta még az sem volt szempont. Tehát amikor először embert juttattak, eszméletlen mennyiségű pénzt beleöltek ebbe a projektbe. Utána el is kellett törölni későbbi holdra, tehát embereket holdra juttató missziót, mivel hogy egyszer már nem akartak annyi pénzt költeni erre, mint korábban. És azóta ez az 50 év, amit várunk, hát szerintem egyébként ez egy hatalmas hiba, hogy azóta nem küldtünk embereket, és ugyan rengeteg mintánk van a Holdról, de még most is tartogat érdekességet számunkra, és egyáltalán a környezetet kicsit jobban feltérképezni, hosszabb időre embereket oda küldeni, hogy most például hosszabb időre akarnak. Ráadásul a déli pólusról majd menni fog a küldetés, ott vízéget is találtak, tehát rengeteg érdekesség van itt a Holdon, amit még nem tudunk, és valószínűleg ezt most kezdték felismerni, hogy a Hold lesz a következő célpontunk, elvileg 5 éven belül, reméljük, hogy ez így is lesz, aztán majd meglátjuk, és másrészt pedig ugye nagyon jó próba a Marsra is, tehát hirtelen több okunk is van a Holdra menni.
Viszont a Holdon van egy Holdi vízszaglászó. Kicsoda?
Vízszaglászó? Megmondom őszintén, erről nem hallottam.
Ő Puli, a Puli Space csapata, Puli Lunar Water Snooper.
Tehát egy magyar eszköz.
Egy magyar eszköz, igen, a NASA-nak a tagja. Aki első díjat nyert ugye az amerikai űrügynökségnek az egyik kihívásán. A magyarokról már volt szó így az adás végén, de milyen a kapcsolatunk a NASA-val, illetve az űrkutatással?
A magyarok rendkívül jó koponyák, mondhatjuk így, tehát gyakorlatilag marslakóknak tartották anno az amerikaiak. Ugye a Manhattan projektben is rengeteg sok magyar benne volt, és ilyen furcsa nyelvet beszéltünk, úgyhogy gyakran mondták is, hogy mi vagyunk a marslakók. Ferminek volt egyszer egy híres kérdése, hogy hol van mindenki, utalva arra, hogy hol vannak a földön kívüliek, és erre Szilárd Leó válaszolta neki, hogy itt vannak köztünk, magyaroknak hívják őket. Na hát mondhatni, hogy azért ez a tudás az nem veszette azóta sem. Továbbra is rengeteg mérnököt biztosítunk az űrkutatás terén, akár ugye az ESA, az Európai Ügynökség projektjeiben, akár még a NASA projektjeiben, az észak-amerikaiaknál is, az USA projektjeiben is szintén benne vannak a magyarok.
Térjünk át akkor a napra, ugyanis nemrégiben volt egy űrszonda, amely a napról készített felvételeket, ezek is egyedülállónak számítanak. Mit tudtunk meg, vagy mit tudunk meg most többet adott esetben, hogyha megtudunk a napról?
A nap az azért nagyon érdekességítés számunkra, hiszen közvetlenül befolyásolja a Föld életet. Például a napkitörések napszél nyomán, és az a legnehezebb ebben, hogy nehéz előrejelezni ezeket. Minél többet ismerünk meg ezeknek a struktúrájáról, változásairól, annál jobb belátásunk van abban, hogy hogyan működik a nap. És adott esetben picit jobban előrejelezni, hogy ne adj Isten majd egy nagy koronakidobódás fog a Föld felé jönni, hiszen az például rendkívül fontos a Föld körül keringő műholdak, vagy a nemzetközi űrállomás szempontjából. Ezen kívül a Föld élet szempontjából is, tehát az igen erős napkitörések itt a Földön is elektromos viharokat okozhatnak. Az ilyen gyengépek, azok szép sarki fényt, azoktól nem kell tartani. Igazán erős pedig már egy jó ideje nem jött, talán az 1800-as évek közepén volt valami, akkor meg még ugye nem voltak ilyen fejlett eszközök, tehát ezért mindenképpen érdemes megfigyelni napot, valamint, ami még nemrég egy nagyon fontos megfigyelése ennek a szohónak, az, hogy képes üstökösöket is felfedezni. És üstökösöket láttunk egy nagyon fényes pontot, ahogy az üstökös lesz az, ahogy megközelíti majd ezt a napkorongot, ami egyébként ki van takarva a Szohó felvételén, hogy egyáltalán a környezetét lássuk, és így például rengetegen otthonról föl tudnak fedezni a Szohó felvételén üstökösöket. Ugye ez pláne most aktuális, hiszen nemrég egy igen fényes üstökös láthattunk szerencséje. Ezt nem a Szohó fedezte fel, hanem a WISE űrteleszkópnak az újféle misszió, ez volt a NEOWISE, de a Szohó felvételén is láttuk, tudtuk követni a nyomát, és akkor szurkolhattunk, hogy szét ne essen, mert egyébként gyönyörűen látszik az, amikor egy üstökös szétporlad a nap közelében. Hál' Isten, a NEOWISE-nál nem ezt láttuk.
Ezeken a felvételeken egyébként mi látszik, amelyek a napról készültek? Hát megtudtunk belőle valami többet?
Nem tudom, hogy pontosan mi volt ezeknek a felvételeknek a szerepe, de tehát mindig újabbakat tudunk meg. Amivel én képben vagyok, hogy nem sokára egy Lagrange misszió fog indulni a naphoz. Ez egyébként ESA, tehát Európai Űrügynökség missziója lesz. És szintén a napot fogja megfigyelni egy stabil pontban a földpályán, méghozzá ott, ahol picit a nap mögé lát. Tehát gyakorlatilag azt a részét látja, amit mi a Földről nem. És annak lesznek nagyon fontos megfigyelései és applikációja a földi élet szempontjából, hiszen korábban fogja érzékelni, hogy oppá, ott egy nagy napkitörés kezdemény látszódik, egy nagyobb protuberanciának nevezett jelenség, és adott is esetben jóval korábban előre tudja majd jelezni ezeket az eseményeket.
Említette a mobiltelefonoknak a fényképezőgépeit, hogy hogyan és mit tudnak fotózni, illetve megfigyelni. Budapestről meg tudjuk-e nézni a napot?
Így van, meg tudjuk. A Svábhegyi csillagvizsgálóban, például ott fönn Normafán, látogatóközpontként is üzen, ugyanis ez az intézetnek ez a része, és egy speckó kamerával, hidrogénalfa, vagy speckó távcsővel, egy hidrogénalfa távcsővel tudjuk megfigyelni a napot. Ez azt jelenti, hogy vörös színben látjuk, és pont ezeket a jó kis hurkokat, ezeket a protuberanciákat nagyon jól meg lehet rajta figyelni, tehát ilyen napkitörés kezdeményeket gyakorlatilag bárki, aki belnéz ebbe a távcsőbe, és persze nincsen teljesen borult, meg tudjuk figyelni. Sőt, egy másik szűrővel pedig a nap légkörének forró felhőit tudjuk megnézni, az pedig a kék színben. Úgyhogy abszolút van rá szerencsére lehetőség. Éjszakai távcsövezése is egyébként, tehát most az óriás bolygóknak lesz ilyen nagy szerep, egyre magasabban vannak, Jupiter, Szató Szaturnuszt tök jól lehet megfigyelni ezekkel a távcsövekkel.
Hulló csillagok is szoktak lenni, most hamarosan azok is megtekinthetőek
lesznek. Így van, jövő héten szerda, éjjel, csütörtök hajnal lesz a maximum, tehát aki teheti, menjen ki a rétre, jó esetben Budapesten kívülre, és akkor még jobban fogja látni ezeket a hullócsillagokat. Tavaly picit pechünk volt, mert én tudom, hogy teli hold volt, tehát én a 3-4-nél több hullócsillagot nem láttam, pedig ezeknek az a lényeg, hogy rengeteget láthatunk. Ugye ez most a Perszeidák, amelyik most jön, és azért ez a leghíresebb, mert hát nyáron jó idő van, kifekszünk, jön egy csomó, de nem ez a legnagyobb. Ez például 2003-ban a Leonidák esetén óránként 3000 hullócsillagot, tehát 3000 meteort láthatunk elégni a légkörben, ami fantasztikus nagy. De találtam olyat is, hogy 1833-ban elvileg óránként 240 ezer meteort láttak. Tehát pik-pik-pik, így mentek a hullócsillagok. Na azért ilyen durvára nem kell számolni, de hogyha már óránként 60-at látnánk, az azt jelenti, hogy percenként jönne egy hullócsillag. Az már fantasztikusan jó lenne, és egyfajta kompenzáció volt tavaly ért, amikor meg olyan rossz időnk volt. Úgyhogy aki teheti, menjen ki és nézze meg, ahogy ezek a apró porszemcse méretű égitestek elégnek a föld légkörében.
Mi az oka, hogy 2020 a tudomány, illetve az űr szempontjából eléggé jelentősnek számít, legalábbis ez a nyár? Ugye közvetlen felvételeket sikerült készíteni egy napszerű csillagról is, két körülötte keringő bolygóról is, és egymás után jönnek olyan hírek, információk, amely az űrvilágából jönnek, hoz nekünk információkat, és egyre többet.
Én azt remélem, hogy ez a tendencia ez most élni fog. Tehát jövőre is elmondhatjuk ezt, meg két év múlva, meg három év múlva is, hogy nagyon sok csillagászat ismertel bővültünk. Hát egyrészt szerencsénk van, hogy most Mars közelség van, és ennyire megy a Mars kutatás. Másrészt szerencsénk van, hogy most pont jött egy üstökös, ami szabadszemes volt. Harmadrészt pedig elfelejtettem, mi is volt még, amit említettél az előbb.
Hát, hogy ugye volt egy napszerű csillag, illetve két körülötte keringő bolygó.
Így van, tehát hogy az exobolyóknak a lefényképezése is gyakorlatilag, hát mondhatjuk, hogy ugrásszerűen növekszik, ugyanis például egy másik esetben pedig azt tudtuk bebizonyítani, hogy amit korábban lefotóztunk exobolygó, a Fomalhaut B, az mégse bolygó, hanem egy még egzotikusabb jelenség, a Hubble űrtávcső fotózt egyébként le, úgy néz ki, mint egy Sauron szemei vörösben nézne minket. Egy még egzotikusabb jelenséget kapott lencse végre, egy kozmikus ütközés. Tehát gyakorlatilag kettő nagyobb darab hát bolygó kezdemény ütközött ott egymásnak a Fomalhaut csillagkör, és pont ezt sikerült elcsípni.
Az hogy néz ki egyébként? Hogy kell elképzelni?
Tehát gyakorlatilag egy fényes gócpontot látunk ott, infravörösben, és évekkel később azt láttuk, hogy ez a fényes gócpont halványodik, és mintha egy diffúzabb lenne, tehát így szétterülne. Ez azt jelenti, hogy valójában ott nem egy bolygót láttunk, hanem egy nagy porfelhőt, ami az ütközésnek a maradványa. Hát amikor most ilyen lefotózták az exobolygókat, ott tényleg effektíve a bolygókat látni, ami fantasztikus eredmény, hihetetlen jó, és ott ráadásul egy naptípusú csillag körül sikerült ezt jól emlékszem lefotózniuk. De ennél az esetben pedig mondom, azt hitték, hogy egy exobolygónak a fényes pontját látják, kiderült, hogy nem erről van szó.
Ha egy langymeleg nyári éjszakán egy fűszállal a szánkban nézzük a csillagokat, akkor az a végtelenség számunkra. Egy csillagász hogyan tudja értelmezni a végtelen? Tehát, hogy hol van, vagy vannak egyáltalán határok, ugye mi van a naprendszereken túl, a tejútrendszeren túl, mi van egyáltalán, ezt hogyan kell elképzelni, amikor belenézünk a nagy kék égbe?
Én nagyon szeretem azt a mondást, hogy mi se tudjuk fölfogni, csak számolni tudunk vele. Szerintem nagyon jól megfogja a dolgokat. Hogy a naprendszeren túl, ha megyünk, akkor a csillagközi térbe jutunk. Jó sokat kéne utazni a következő csillagrendszerig, egy 4 fényévet, ő a Proxima Centauri. Utána, hogyha még tovább megyünk, azt látjuk, hogy rengeteg sok csillag tömörül gyakorlatilag egy helyen. Ez egy galaxis, egy ilyen szigetuniverzumnak gondolták, vagy is nevezték régen. Hát itt több száz milliárd csillag van, ami tejútrendszerünkön belül, ő a mi galaxisunk. Távolodunk, akkor azt látjuk, hogy bizony a tejútrendszerhez közel vannak még ilyen kis mini galaxisok, ilyen szabálytalan alakúak, de ők a Magellán felhő, amit akár szabad szemmel is észre lehet venni, ha épp a déli féltekéről hallgat most minket valaki, akkor nyugodtan javasol, hogy menjen ki és nézze meg. Ha viszont az északi féltekéről, esetleg Magyarországról, akkor az Andromeda galaxis láthatjuk meg, amilyen 2,5 millió fényévre van tőlünk, több csillagot is tartalmaz, mint a tejútrendszer, és ők kette majd egyszer ütközni fognak, és egy másmilyen típusú galaxis fog létrejönni, nem ilyen szép spirál alakú, mint a jelenlegi kinézetük, hanem egy ilyen gömbszerű elliptikus galaxis. ahogy távolodunk ezektől a közeli galaxisoktól, azt látjuk, hogy a galaxisok is érdekes ilyen csoportokba, vagy ilyen nagyobb klaszterekbe rendeződnek, és ráadásul még ezek is ilyen szuper klasztereket alkotnak. Úgy néz ki az egész, mintha az agyunknak a neurális hálózatát néznénk, tehát mintha az idegrendszerünket vizsgálnánk, tehát így kapcsolódnak egymáshoz. Ilyen szálakban nagyon sok galaxis van, meg ilyen csomó gócpontokban, és vannak olyan teretek, ahol a hatalmas űr van, ilyen szuper üregek, szuper nagy üregek. Persze miután távadunk egy időben, nem tudunk tovább ellátni. Ennek az az oka...
Éppen azt akartam kérdezni, akkor sehonnan nem tudjuk lelógatni a lábunkat?
Nem, sajnos nem valószínű. Van vég, ameddig láthatunk. Az nem jelenti, az az univerzum vége, az a megfigyelhető univerzum határa. Ez a közel 14 milliárd fényév, tehát 13,8 milliárd fényév. Ez pusztán azért van, mert jelenlegi ismereteink szerint az ősrobbanással keletkezett a világegyetemünk, ami olyan 13,8 milliárd évvel ezelőtt történt. Na most előtte ez azt jelenti, hogy ami előtte volt, azt nem figyeltjük meg, hiszen úgy tekintünk rá, hogy akkor még nem létezett az univerzum. Na most ezért egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi van 13,8 milliárd fényében túl? Ez egy kicsit már inkább ilyen metafizikai jellegű kérdés. Nem tudjuk, nagyon sok elképzelés van arról, hogy egyáltalán az ősrobbanás miért volt, és hogy ez a megfigyelhető univerzum határa, ez mégis mit is jelenthet. Vannak például a multiverzum elméletek, amik szerint több univerzum is így egymás mellett ilyen buborékszerűen megtalálható. Persze ezeket nehéz bizonyítani, és tudom, hogy előre nem is lehet. De érdekes elméletek, és picit kiterjesztik az elképzelésünket a világegyetemről, de azt kell, hogy mondjam, hogy mi sem tudunk többet, nem tudunk tovább ellátni, mint az ősrobbanás utáni nagyon picike 10-32 másodperc. Tehát, hogy előtte mi volt, gőzünk sem.
Ez a végtelen véges lehet? Tehát egyszer véget érhet például a naprendszer is?
Igen, a naprendszerünk sem fog örökké tartani. Föl fog fúvódni a napunk, egy vörös óriás lesz, és elvileg akkor lesz, hogy akár a Földig is elér, és egyszerűen be fogja kebelezni majd a bolygónkat, de tehát nem akarok senkit megijeszteni olyan 4,5 milliárd év múlva. Tehát, hogyha pénteket, ezt nehogy lemondjuk emiatt, tehát ez még bőven-bőven a jövő zenéje lesz. És hogy ezután mi fog történni, aztán majd a napunk le fogja fújni ezt a vörös óriás külső rétegét, egy fehér törpe marad hátra belőle, akkora lesz, mint a Föld, viszont nagyon-nagyon forró, megvilágítja majd a lefújt burkot, és adott esetben, hogyha egy másik csillagról pont ránk néznek, akkor vagy egy ilyen cilinderszerű, vagy pillangószerű alakzatot látnak, vagy egy szemszerű alakzatot. Sokszor az ilyen halott csillagoknak ilyen szemszerű látványa van. Utána elvileg jó sok idő alatt ki fog hűlni a napunk, és fekete törpe lesz belőle. Az univerzumnak a nagyon távoli jövője az micsoda lesz, arra pedig még többféle elképzelés is létezik.
Térjünk vissza a Földre, és adott esetben még önhöz is, ugyanis csillagászként nagyon sok előadást tart gyerekeknek, tehát általános iskolásoknak az alsó tagozatban, illetve a felső tagozatban is. Hogyan lehet a gyerekekkel megismertetni ezt az egész végtelenséget?
Hát ez a legjobb. Ők nekik vannak a legmeredekebb kérdései. Tehát az biztos, hogy fantáziával nincsen hiány. Tehát amit mond az ember, azt ők tud, hogy el tudják képzelni, vagy még jobban is.
Általában... Honnan, képregényekből, filmekből? Vagy csak a saját
képzelet. Igen, tehát hogy ki tudja, hogy honnan szedik ezt a rengeteg fantáziát, de sokszor jobb analógiát tudnak mondani, mint amit én kitalálnék rá, úgyhogy egész fantasztikus. Egyébként nekünk a legkisebbek számára, ugye ott azért a naprendszerén nem megyünk távolabb, tehát nem akarjuk őket letaglózni itt az univerzum léptékeivel. Van egy füstnaprendszer szettünk, és azzal szoktunk velük játszani, azt rendkívül élvezik ők is, meg mi is, és persze a távcsövezést is, nagyon-nagyon meredek kéréseket, fekete lyukaktól elkezdve ősrobbanásig, minden, tehát rendkívül sok mindennel tisztában vannak, és hát aztán a kihívás, hogy magyarázza meg az ember gyereknyelven ezt, az az igazán érdekes, de mi ezt nagyon szeretjük, nagyon kedveljük, mert ez egy kihívás számunkra is, és hogy valóban megértjük-e azt, amit mi tanultunk, meg amiről mi beszélünk, az akkor derül ki, amikor le kell fordítani hétköznapi nyelvre.
Le lehet ezt egyébként, mert az én gyerekkoromban a planetáriumban jártunk, és akkor ott nézegettünk, és tudhattunk meg mindenfajta földi jót, illetve azon túl is. Hogyan lehet érzékeltetni, sokkal korszerűbbek azért mostanában az eszközök erre, a kisebbek számára, hogy mi is van ott az űrben?
A távolság léptékekre például mi azt használjuk, hogy vannak nekünk ugye ezek a bolygóink, és odaadjuk a gyerekeknek, egy-egy gyerek kap egy-egy bolygót, szépen elmagyarázzuk, hogy picit most összenyomjuk az egész naprendszert, akkorára, hogy beleférjen a kertünkbe. És most szépen úgy fogunk sétálni a bolygókkal, hogy ezeket az arányokat megtart, vagy valójában milyen távol vannak egymáshoz. És persze, amikor még így a Merkur, Vénusz, Földnél tartunk, akkor alig-alig kell egy-egy lépést tenniük, de amikor a Neptunusz jön, akkor már azt érzik, hogy a kert túlsó végébe járnak, és még mindig mondjuk neki, hogy menjenek. Tehát azzal a tapasztalat, hogy akkor tudják a legjobban felfogni, hogyha ilyen játékos kísérleteket játszunk el velük, mert akkor tényleg megmarad bennük, hogy ó, hát ennyit kellett mennem, tehát tényleg hatalmas távolság van ezek között a dolgok között. Vagy például néha fénysebességű biciklivel tekerünk, és a legkisebbekkel, tehát mindenki kap egy fénysebességű biciklit gondolatban, és akkor elkezdünk tekerni, és mikor azt mondjuk, hogy állj, akkor meg kell állni. Tehát egy másodperc múlva gyorsan leállítjuk őket, egy másodperc tekerés után, és akkor mondjuk, hogy eljutottak a holdig, hogy ilyen gyors a fény. És aztán utána, amikor már elképzik a 4 éves tekerést ezzel a sebességgel, és még csak akkor jutnánk a legközelebbi csillagig, na akkor picit van rálátásuk, hogy mekkora is ez a hatalmas távolság a két csillag között.
Lehet, hogy többen is majd kedvet kapnak, hogy csillagászok legyenek, de egyébként van a csillagászoknak, meg a csillagászatnak, mint szakmának tere, jelene, jövője?
Abszolút, hát szerintem jövője biztos, hogy van, jelene is van. Nagyon izgalmas, mert mindig van mit kutatni. És a csillagászatnak is rendkívül sok területe van. Tehát én speciál exobolygókkal foglalkozom, tehát ezek a naprendszereken kívüli bolygókkal, de van, aki fiatal csillagokat vizsgál, valaki ugye a Marsot kutatja, van, aki kozmológus, tehát ezeket nagyléptékű univerzum, nagyléptékű szerkezetét vizsgálja, valaki galaxisokat, valaki fekete lyukakat, rendkívül sok mindenből lehet választani, és hát hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy van olyan téma, amiről már mindent tudunk. Tehát nem, abszolút nincsen. Talán a gazdaságilag leghatékonyabb dolog az most a kisbolygóvadászat lesz, hiszen majd az is tervem van, hogy kisbolygókat befogni a Föld köré és arról bányászni.
Arról mit lehet bányászni?
Amit találunk rajta, ugye? Az a kérdés, hogy milyen...
Van anyagi és pénzügyi haszna?
Abszolút lehet ezeknek pénzügyi haszna, tehát azért a Föld tartalékait is felírjuk egy idő után, és vannak olyan vállalatok, amik már eljátszadoznak a gondolattal, hogy bizony ez az űrbányászat, ez egy komoly projekt lesz.
Ki tudja ezt kihasználni, Elon Musk és a SpaceX?
Vagy milliárdos olajvállalatok is akár, hát nem feltétlen olajat bányásznak onnan, de hát ilyen nagy vállalatoknak a vezérei, ők ezt ki tudnak használni. Persze Elon Musk, a SpaceX elő él lovas mindenben. Valamikben szeretjük, hogy éllavas, valamikben kevésbé, például ez a Starlink műhold együttes, ezt annyira nem szeretik a csillagászok. Nagyon sok műholdat fölül kell, tehát több tízezret szeretne végső soron. Most csak pár száz van fönt, de már most észrevehetjük, hogy röpködnek folyamatosan a fejünk fölött, hogy zuhannak ugye a körbe a Földön. Nagyon fényesek, szabad szemmel láthatóan fényesek. Hát elképzelhetjük, hogy ez a csillagászati méréseinket, ami az emberi szem által érzékelhető milliószor halványabb csillagokat, meg galaxisokat mér, hát azt mennyire zavarja.
Van egyébként űrtörvény, tehát hogy a magánszféra, a magánszektor mennyire teheti be a lábát, pontosabban ki a lábát az űrbe?
Van valamilyen szinten, de tehát ezt még nem tudják korlátozni. Nagyon gyerekcipőben jár ez az űrjog, úgyhogy sajnos emiatt lehet gyakorlatilag ezt bármit megtenni.
Boldog Ádám az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának csillagásza volt az Inforádió Aréna című műsorának vendége. Köszönöm a beszélgetést! A műsor meghallgatható az infostart.hu oldalon, elkészítésében pedig Illis László felelős szerkesztő és Szécsi Ágnes mellett Módos Márton főszerkesztő vett részt. Németh Zoltánt hallották, köszönöm, viszonthallásra!